Niszkács Anna a mai beszélgető partnerem, akiről azt illik tudni, hogy a két Michelin csillagos Onyx étterem egyik tulajdonosa, és ezen kívül ugye a Zserbó, nem kell beasztalról, meg aztán végképp nem kell sokat mondjak, a Zserbó üzemeltetője és egyben tulajdonosa is. Valójában ugye ezt igen régóta csinálja már, és de mi most valójában inkább az Onyxról fogunk beszélgetni, ami szerintem egy érdekes és mindenkit izgató kérdés lehet, mindenkit idézőjelbe teszem, hogy az Onyx volt az első két Michelin csillagos étterem Magyarországon, és az is maradt. Ez a nagy kérdés, az maradt, vagy nem? Tehát mi az álláspontja ma, mondjuk a Michelin Guide-nak, ugye most már így évelejét írunk, van erről valamilyen hír, hogy az Onyx, amik egyébként, és ugye ezt is tudjuk, bezárt, és át fog alakulni, majd erről fogunk beszélgetni, hogy mi a hivatalos álláspont? Mi a ma az Onyx?
Hát először is üdvözöllek, Pierre, és köszönöm, hogy itt lehetek. Én azt tudom mondani, hogy ma az Onyx Budapest és Magyarország egyetlen két Michelin csillagos étterme. Ez valószínűleg egészen addig így lesz, amíg meg nem jelenik a Michelin Guide, mert akkor vagy megmarad a két Michelin csillagunk, vagy meg se jelenik a Michelin Guide, és akkor nem tudjuk, hogy mi történik, vagy megjelenik valamilyen online formában, és kis zárójelben ott lesz, hogy mi március 14-e óta zárva vagyunk. Én nem tudom pontosan, hogy a Michelin Guide mit gondol, hogyan működik, meg akarja jelentetni ezt a Main Cities of Europe-ot, vagy nem szeretné megjelentetni. Én egyre inkább azt látom, hogy meg fog jelenni, mert megjelent a madridi kiadvány is, megjelent az olasz kiadvány, a napokban megjelent a francia kiadvány is, illetve ugye a helyi elnök is, illetve aki a mostani vezetője a Michelinnek, ő folyamatosan azt kommunikálja, hogy szeretni segíteni az éttermeket. Nem nagyon szeretne elvenni csillagokat, viszont mégis volt csillagosztás most Franciaországban, ha jól tudom, 53 új étterem kapott Michelin csillagot. Nekem ez egy picit megkérdőjelezi azt, hogy hogyan tudtak tesztelni, illetve hogy történt ez az egész, hiszen nem csak mi Magyarországon, hanem egész Európa, illetve az egész világ zárva volt. Úgyhogy most én nem is értem, hogy őszinte legyek a Michelin álláspontját. A Michelin egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó kiadvány, a mi életünkben is rendkívül fontos, hiszen egy nagyon jó marketingeszköz, egy nagyon jó mérce, hogy amit mi teszünk, azt valaki valamilyen szempontrendszer szerint, de nagyon pozitívan értékeli, és a világon ez egy nagyon elfogadott piros könyv.
Jó, hát nagyjából én is ezt gondoltam erről, nagyon örülök, hogy ezt ilyen összeszedetten el is mondtad. Valóban fogalmam sincs, hogy minek alapján lehet megjelentetni a könyvet, esetlegesen azonos tartalommal, vagy így, ahogy említetted, hogy új csillagokkal, főleg ebben az időszakban, amikor ez nyilván maximálisan, hogy mondjam, eltért a normális időszaktól, tehát ebben az esetben még akár meg is kérdőjelezhető ennek a hitelessége, de az egy érdekes dolog, hogy mondjuk egy két Michelin csillagos étterem tulajdonosának kellene, hogy legyen valamilyen kapcsolata a Michelin Guide-dal, vagy a kiadóval, akik valamilyen módon mégiscsak jelezhetnek előre bármit is, akár csak annyit, hogyha egy csillagos étterem nincs nyitva, tehát nincs nyitva tartása, minimum nem tudom egy héten hány napot kell ehhez garantálni, akkor valójában az automatikusan elveszíti ezt a státuszát, vagy nem így van?
Ebben én nem vagyok biztos, és ami az idei évben rendkívül érdekes volt a többi évvel ellentétben, hogy nem kaptuk meg azt a szokásos kis papírt, amit nem online, hanem offline szoktunk megkapni, ami egy szokásos adategyeztető, mindig ugyanazokat a kérdéseket teszik föl, ki a tulajdonos, ki a séf, ki a metrodi, mikor vagyunk nyitva, mikor vagyunk zárva, mik a signature ételek, milyen terveink vannak, és ez egy ilyen, ha jól emlékszem, 3 oldalas anyag, és ezt nem kaptuk meg idén, de nem csak mi, mert azért ugye itt a szakmabeliekkel mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk, beszélgetünk, és senki nem kapta meg ezt a formanyomtatványt.
Igen, ez mondjuk elég ére. Akkor ugorjunk arra a pontra, hogy te lélekben elbúcsúztál ezektől a csillagoktól, vagy nem?
Nem búcsúztam el a csillagoktól, de nem függ minden a csillagoktól. A csillag az egy jó dolog, ha mi megkapjuk a Michelin csillagot, újra az egyet, a kettőt, vagy ad abszurdum valamikor a hármat, akkor biztos, hogy nagyon boldogok leszünk. De ez egy a nagyon sok itt élő rendszerből, és alapvetően a mi célunk az az, és lehet, hogy ez túlságosan fennköltnek fog hangzani, jó ételeket adjunk boldogan, és az emberek is, és a vendégek is, akik bejönnek, a nap végén boldogok legyenek. És látom az arcodat, hogy jó, hát ez ilyen blabla, de valóban, nem. Valóban így van.
Hogy, jó, nem igazából, ez... igazából persze nem, de nem erre fintorogtam, mert ez persze, ez így van, de hát magad is mondtad ugye, hogy szóval két csillag az egy őrületes nagy érték, ugyanakkor egy nagyon nagy felelősség és egy nagyon nagy nyomás
így
is.
Van.
Tehát ez
így
mind
van.
Együtt igaz, és mivel, hogy valójában, ha jól tudom, akkor az Onyx átalakítása, de azt ugye megelőzi egy bezárás, sőt, személyzeti változásai, azok már szinte korábban elkezdődtek, mint hogy ez a járvány mindent szétdúlt volna. Tehát, hogy ti valószínűleg, ha jól tudom, már korábban gondolkodtatok arról, hogy megváltoztatjátok az Onyx étterem személy összetételét, működési struktúráját, nem tud, tehát, hogy másféleképpen fogtok kommunikálni, más dizájnban, tehát, hogy ez mind-mind ott volt már a ti szándékaitokban, hogy ebben most hol tartunk?
Ez valóban így van, mi 2019 nyarán kezdtünk el nagyon komolyan arról beszélgetni, hogy változtatnunk kell. Eltelt közel 13 év addigra, és mindaz, amit addig mi csináltunk, az nagyon-nagyon sikeres volt, és nagyon szerettük is azokat az ételeket, azt az interiört, azt a dizájnt, viszont ahhoz, hogy mi előre tudjunk lépni, ahhoz muszáj volt változtatnunk. Elavultak voltak már az eszközeink, a konyha felszerelés, és egyszerűen 13 év után megértünk arra, hogy mi változtatni tudjunk, vagy változtatnunk kelljen.
Anna, egyszer beszéltünk arról, hát én most csak mégis fel kell, hogy idézzem, nem kell rá feltétlenül igenlően válaszolni, vagy vitathatod.
Igen?
Akár. Ugye én azt pedzegettem, hogy leginkább az zavarhatott benneteket, hogy erősen ki vagytok szolgáltatva egy úgymond személynek, egy séfnek, aki lehet egyébként nagyon jó és tökéletes, de ugyanakkor, hogyha ő nincs, mondjuk is ez egy személy, miközben ugye ez egy nem tudom mekkora mechanizmus, ugye, ami rengeteg embert mozgat, hogy ez az egy személy, ha akármi történik vele, akkor gyakorlatilag megborul ez az egész. Tehát, hogy nincs, tehát, hogy ez valahova vezetett most benneteket, majd rá fogok erre térni, hogy hova, de hogy ezt visszaigazolod, ezt a feltételezést, vagy nem?
100%-osan ez lett volna a következő, amire szerettem volna rátérni, hogy én azt gondolom, nem is biztos, hogy ez egy legenda, de nagyon-nagyon kevés olyan séf van az én tudásom szerint, aki mindent tud. Itt értem azt, hogy van gazdasági érzéke, jól tudja motiválni a csapatot, van művész érzéke, szeret kimenni a vendégekhez, jól beszél több külföldi nyelven. Viszont mi ezt szeretjük egy emberbe elképzelni, és sokkal könnyebb kommunikálni is, hogy ez a sok tulajdonság egy emberben benne van. És igen?
Igen, bocsánat, csak értem. Ugye pillanatilag ott tartunk, és hogy mintha az egész világon is így lenne, hogy a legtöbb csillagos hely, sőt nem csak csillagos helyek is, valahogy egy konkrét, sokszor egyébként nagyon karizmatikus és személyhez kötődik, aki egyébként megérdemelten kvázi ők firmálják azt az adott éttermet, tehát hogy az étterem neve az kevésbé érdekes, mint az a személy, az a séf, aki egyébként ezt viszi, és az arcát és a tudását adja hozzá, hogy ti azt mondtátok, ha jól tudom, az az elképzelés, hogy egy sokkal inkább közösségi módon még az is elhangzott, hogy valami fajta ilyen nagy demokratikus döntés procedúrán keresztül próbálnátok üzemeltetni egyébként egy ugyanilyen nagyon jó minőségű és pontosan magas állású konyhát.
Pontosan, a manifestumunkban is megfogalmaztuk, hogy mi egy alkotói közösséget kreálunk, és itt van árdirektorunk, itt van kutatóséfünk, itt van cukrászséfünk, itt van marketing, itt van gazdasági vezető, itt van logisztikai séf, itt van termelőséf. Összesen 10 vagyunk egyébként ebben a csapatban, és valóban, amit mondtál, hogy bizonyos szintig demokratikusan dolgozunk, és demokratikusan gondolkodunk, és nem is szeretnénk azt kijelenteni, hogy nekünk egyetlen egy séfünk van, tehát amikor valaki meg fogja majd kérdezni, és oda kell írni például a Michelin Guide-ba, hogy ki a séf, akkor mi vagy azt fogjuk odaírni, hogy Onyx Team, vagy mind a 10 embernek a nevét fel fogjuk sorolni, mert mindenkinek van nagyon fontos szerepe egy ilyen konyhai életben, egy ilyen étterem életében.
Van erre példa a csillagos éttermek között? Erre, amit te most mondasz.
Én nem ismerek ilyet, viszont valakivel beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő hallott már ilyenről a világban, hogy nem emelnek ki egy embert. Ha a kérdésed az, hogy mennyire vagyunk mi bátrak, azt gondolom, hogy bátrak vagyunk, hogy mi ezt megtesszük, mert tényleg nem láttunk még ilyet a világban.
Igen, de oké, tehát, hogy mivel, hogy önmagában a bátorság nagyon tiszteletre méltó, de hogy vajon, tehát ezt még nektek is ki kell kísérletezni.
Abszolút, hogy most tanuljuk.
Hogy ez működőképes-e, és képes-e létrehozni azt a magas minőséget, amiről ti vágytok, vagy akár, sőt, azt mondjátok, hogy ezzel biztosítjátok egy még magasabb minőségnek a létrejött. Ami, szóval, ugye, elmegyek a színházba, és ugye az egész...
Akkor egy főszereplőre vagy kíváncsi.
Nem csak azról van szó, hanem ugye a színházban is azt szokták mondani, hogy a színházak nem működnek demokratikusan. Tehát egyszer csak jön a rendező, és a végén azt fogja mondani, hogy oké, most mindenkit meghallgattam, nem érdekel, most mindenki elmegy a buszba, az van, amit én mondok. Mert én viszem a balhét, ez az én ügyem, én csinálom, én adom hozzá a nevem, és arra jön be a közönség. Van ilyen szerint? Most, mert ugye azért a csillagok világában nem csak ott szól, hogy mondjam, a jobb éttermek esetében ez nagyon kézenfekvően így működött. Tehát, hogy mindig is így
kérdés,
volt.
Hogy valóban akkor jön ki-e a legjobb tányér, hogyha egyetlen egy ember tudása van benne, vagy egy valaki azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, vagy hogyha 10 nagyon-nagyon komolyan felkészült ember valamire azt mondja, hogy na ez igen, ez olyan, ami biztos, hogy sikeres lesz. És még egy gondolat, hogy van vétójog. Mivel ez akárhogy is, ez egy üzleti vállalkozás, a nap végén itt profitot kell termelni, hogy fenn lehessen tartani az éttermet, tehát nekem van vétójogom, de mi tanuljuk ezt a csapatmunkát, mi március óta dolgozunk ezen, márciusban volt az első nagy együttlétünk, ami egyébként egy coach segítségével is volt, aztán ugye jött a pandémia, ami még mindig itt van sajnos velünk, és formálódunk jelen pillanatban, hogy hogyan tudunk mi 10 együttműködni, és minden keddünket, az egész napunkat erre a tímmunkára.
Hát ezt megértem, hogy így kísérleteztek, ugye, de hát ez nyilván csak akkor méretődik meg igazából, hogyha majd ténylegesen igen. A valódi működés közben, amikor sok-sok mindenről kell dönteni, olyasmiről is, amiről most talán kevésbé, ugye, mert hogy meg kell tölteni az éttermet is, és nyilván ez a végcél. De egyébként van egy másik, hogy is mondjam, ezzel kapcsolatos felvetésem, hogy végül is a nagyon nagy nevek, tehát most nem sorolok 3 Michelin csillagos séfeket, akár francia, akár még lehet spanyol, angol. Tehát akikről lehet tudni, hogy 10-12-15, tehát étterem konglomerátumokat működtetnek, és valójában az ő nevükkel mennek ezek az éttermek, amiből nyilvánvalóan kiderül, hogy nem képesek jelen lenni mindenhol, és nem arról van szó, hogy Ducasse főz minden egyes éttermében, és amikor ott bennülök, akkor így belesek a konyhába, akkor éppen őt fogom látni, mert nem fogom látni, és még nagyon sok ilyen van, gondolom, és hogy ezek ugyanakkor működnek. Tehát, hogy ebben én megítélésem szerint valami lehet abból, amit ti próbáltok, de ugyanakkor ebbe az is benne van, hogy ezek olyan tekintélyek, és ugye a Michelin az, amelyik azt gondolom, hogy azért nagyon ragaszkodik ezekhez a tekintélyekhez, és igencsak, hogy mondjam, preferálja, és sőt, tolja őket, tehát hogy ebbe van egyfajta összjáték, amibe mondjuk ez a típusú közösségi, demokratikusan döntő konyha, ahol nem emelsz ki senkit, az lehet, hogy valami fajta ellenállásba ütközhet.
Ha ellenállásba ütközik, akkor ellenállásba ütközik. Mi ezen az úton haladunk, és nagyon örülök neki, hogy felhoztad te magad ezt a példát, hogy azért vannak olyan nagyon nagy séfek, akiknek van 5-8-10 éttermük, az ő nevük alatt megy, de hát nem ők állnak ott. És itt megint a marketingről is beszélünk, hogy nagyon-nagyon könnyű egy ember nevével eladni valamit. A kérdés, hogy az igaz-e, ami mögötte van, és amit mi csinálni fogunk, hogy 10 ember áll a konyha, illetve az egész étterem mögött, és még beszélünk utána 20 másik emberről is, az valós. És ezt a valóságot szeretnénk kommunikálni.
Jó, ezek itt a, ezek a tervek is nagy remények, de ugyanakkor ugye van itt egy, azért is ülünk, többek között emiatt is ülünk itt együtt, hogy ugye én részt vettem egy olyan filmforgatáson valójában, ugye, és ez a járvány időszak alatt volt, de hát ugye az összes, hogy mondjam, biztonsági előírást betartva egy olyan filmforgatáson, ami egyben egyébként egy úgynevezett utolsó vacsora volt, ami az Onyx, úgymond, kvázi ezzel pecsételte meg az Onyx azt, hogy ő most akkor bezár, de most aztán abszolút, sőt, elindítja az átalakítást, amihez először ugye le kell bontsa azt, ami ott van. És hogy mi abban, ott többen voltunk, mi abban a, hogy mondjam, szerencsében részesültünk, hogy tanúi lehettünk ennek, megettük ezt az utolsó vacsorát, és akkor ugye itt megtudtuk azt, és én is ugye így innen tudom azt, hogy ez egy előre tervezett átalakulási folyamat, egy metamorfózis, ami valójában majd el fog vezetni ehhez a bizonyos most ugye előbb említett ilyen közösségi konyhai működéshez. És ezen belül pedig ott ültem, kaptam egy kalapácsot, és fellettem arra szólítva, hogy ha kedvem van, akkor részt vehetek ebben a bontásban, hiszen átalakítás bontás nélkül nincs. De ezt többféleképpen kommunikálták egyébként, ha jól tudom, elég sikeresen bizonyos értelemben így az összes felületen, ahol lehet, de ugyanakkor nagy ellentmondásokat is kiváltott, vagy hogy mondjam, ellenszenvet is kiváltott, pontosan ez a barbár módon való szétverése ennek az étteremnek, amit én tanúsíthatok, hogy nem így történt, de most ez mindegy. De hogy ez, mit gondolsz te erről?
Az Onyx metamorfózisának a gondolata közel egy éve fogalmazódott meg. Ugye tavaly nyáron gondolkodtunk abban, hogy elkezdjük ezt az átalakítást, de maga ez a metamorfózis, ez körülbelül egy éve van már a fejünkben, és valóban az átalakulás az egy bontással indul, és ahogy az elején is mondtam, mi ezt az éttermet nagyon szerettük, ezt az interiört nagyon szerettük, viszont itt az ideje, hogy megváltoztassuk. És az utolsó vacsora volt az, ahol te is részt vettél, ahol mi lezártuk a múltunkat, lezártuk azokat az ételeket, tehát te azt a menüt kaptad, amilyet a két Michelin csillagos időszakban is kínáltunk, vagy azokból szemezgettünk, és ez számodra is egy meglepetés volt, hogy mi ott elkezdjük az átalakítást veletek, mindezt filmre vettük, és filmre is fogjuk venni az egész metamorfózist, és valóban egy Netflix kategóriájú filmben gondolkodunk, egy 45-50 perces dokumentumfilmet kívánunk készíteni az Onyx metamorfózisából, és az utolsó vacsorát követi a dekonstrukció, illetve a dekonstrukciós vacsorák. Mi nagy reményekkel ezt február végére szerettük volna kitűzni, viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy február végén mi még nem tudunk vacsorát hirdetni, mert hogy az utolsó vacsora az valóban egy filmforgatás volt, viszont a dekonstrukciós vacsorák azok már a nagy közönségnek meghirdetett vacsorák lennének, ami azt jelenti, hogy az építési területünkön adunk vacsorát, ahol az ételeket is dekonstruáljuk, a két Michelin csillagos ételeinket is dekonstruálni fogjuk, és a következő lépésünk pedig a műhely lesz, amikor mi meg fogjuk nyitni terveink szerint májusban azt a műhelyt, ahol mi dolgozni fogunk, ahol lesz egy konyha, egy kis konyhai labor, egy kerámia műhely is, illetve az ország legnagyobb gasztrokönyvtárát kívánjuk létrehozni, és ide be fogjuk engedni már a vendégeket.
Tehát itt egy igazán komplex kulturális élményről van szó, ahol minden egyes tárgy és minden eszköz valójában ezt a típusú új közösségi, nevezzük így.
Nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy a jövő Onyxában a művészet, leginkább a kortárs művészet és a tudomány nagyon-nagyon hangsúlyosan ott lesz, és nem véletlenül van kutatóséfünk, és nem véletlenül van
megnevezhetjük ezt a kutatóséfet, ugye?
Várvízi Péter a kutatóséfünk.
Hát aki egyébként, ha jól tudom, ugye tanár is, ő valóban a legalkalmasabb kutatóséf, akit valaha is így Magyarországon ismertem, tehát hogy óriási tudással és valóban komoly felkészültséggel és érdeklődéssel ez iránt, de valójában nem ő lesz az, aki a végső, hogy mondjam, érintés az ételhez. Tehát ő inspirál és ad valami fajta, hogy mondjam, kiinduló pontokat ezekhez a dolgokhoz?
Abszolút ad, és ő lesz az, aki meg tudja aki segíteni tud minket abban, amikor a Tamás Munk, Tamás egyébként, aki a termelőséfünk, Tóth Egé, aki a logisztikáért felel, akivel közel 20 éve dolgozunk együtt, de alapvetően Tamás lesz az, aki elkészíti az ételeket, és ezeket az ételeket fogja szétszedni. A Várvízi Péter, aki nekünk tudományosan tud segíteni abban, hogy konkrétan hány fokon és hogyan lesz az étel még jobb. Viszont ha én most elkezdtem sorolni a neveket, akkor engedd meg, hogy elmondjam a csapattagokat, mert nagyon fontosnak tartom pont emiatt, hogy ne két-három embert emeljünk csak ki. És ugye itt aki a teljes projektünket vezeti, aki a mi stratégiagazgatónk, Fekete Marcell, ő az, aki ezeket a meetingjeinket egyébként, a keddi meetingeket összefogja és vezeti. A szomeliénk Angerman László öcsi, akit te is nagyon jól ismersz. A csapattagunk két olyan kollégánk, akik az éttermet vezetik hosszú-hosszú évek óta, és Sallai Balázs, illetve Salfai Kovács Gergő, de Sallai Balázs kezdetek óta ott van velünk, mióta az Onyx megnyitott, tehát ő 13 éve a csapatunknak a tagja. Nyoszoli Kinga, aki a mi art direktorunk, és bízom benne, hogy mind a 10 embert felsoroltuk, és ott vagyok én, tizedikként.
Jó, így van, te vagy ott. Jó, ez természetes, hogy nagyon tisztességes dolog, ugye, hogy már is ugye abban vagyunk, hogy itt nincs, sose lesz az,
Bocsánat, egy valakit kihagytam, a pésztri sefünk Borsó Zsuzsi, és ő azért fontos, mert ő egyébként a prágai Four Seasons-nek a pésztri sefje, és utazó kreatívségként
tehát
van nálunk.
Nálatok is lesz. Jó, szóval én ezt, miközben ugye ez nagyon érdekes, mert ugye Zserbót is csináltok, tehát azért nektek nagyon komoly tapasztalatotok van amúgy is a desszertek területén, még ha azok nem is annyira tányérdesszertek, ma Zserbó nyilván egy picit más profilja van, de hogy azért ehhez ti nagyon értetek cukrászathoz. De érdekes, hogy ehhez hoztatok még valakit külön, és nem kvázi onnan saját erőből van. Inkább azt mondom, hogy hát nem lesz könnyű, azt hiszem, ezt a névhez kötöttségtől megszabadulni, és elfogadtatni a közönséggel azt, hogy ez másról szól, és hogy mindig hozzá kell tenni, hogy most nem fogunk kiemelni egy nevet sem, mert itt egy olyan közösségről van szó, stb. Tehát, hogy én ezeket mind
bízom
értem.
Bízom abban, hogy amit mi leteszünk az asztalra, az beszédes lesz.
Nyilván az lesz a lényeg, hogy az ember mit kap, és nem azt a nevet akarja folyamatosan csámcsogni, tehát ezzel nincsen probléma. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű vállalás, és azt is el tudom képzelni, hogy egyszer csak kénytelenek lesztek azt mondani, hogy na jó, itt van ez az egy ember, muszáj, hogy kiemeljük. Ezt ilyet el tudsz képzelni, vagy nem?
Nem.
Nem. Oké, akkor ezzel be is fejeztük. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Sok szerencsét kívánok mindenhez.
Én is köszönöm.